Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. A mai délelőtt folyamán alapigeként két szakaszt szeretnék felolvasni, azaz két Biblia verset a Szentírásból, és kérném szépen, hogy figyeljük meg ezt a két Biblia verset, és mindenekelőtt azt szeretném kérni, hogy arra figyeljünk, hogy a felolvasott két igében mi az a két szó, két gondolat, ami közös. Jelenések könyve 3. fejezetének a 17. verséhez lapozzunk először. Jelenések könyve 3. fejezetének a 17. verse a nekünk szóló üzenet, a korunknak szóló laodíciai üzenet a következőképpen hangzik. Ennek egy gondolatát így olvasom. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyavajás, és szegény, és vak, és mezítelen. Nézzük meg a másik igét, Sofóniás könyve, Ószövetség, Sofóniás könyve, 3. fejezetét lapozzuk fel, tehát Sofóniás könyve, 3. fejezete, és ott nézzük meg a 12. verset. És marasztok közötted nyomorult és szegény népet, akik bíznak az Úr nevében. Hadd kérdezzem, mi a két közös szó ebben a két Biblia versben? Nyomorult és szegény. Nyomorult és szegény. A Laodíciának, a korunknak szóló üzenet így hangzik: nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szegény, a vak, a nyavajás és a mezítelen. Sofóniásnál pedig azt olvastuk, ugye, hogy marasztok közötted nyomorult és szegény népet, akik bíznak az Úr nevében. Hadd kérdezzem, hogy Jelenések könyvében ez a két szó, a nyomorult és szegény, pozitív vagy negatív értelemben szerepel? Negatív. Sofóniás könyvében hogy szerepel ez a két szó, a nyomorult és a szegény? Abszolút pozitív. Nem érdekes? Ugyanaz a szó. És Jelenések könyvénél elmarasztalólag beszél róla, nagyon súlyos elmarasztalásképpen Jézus, és Sofóniás könyvében a nyomorult és a szegényt egy kívánatos állapotnak tünteti fel. Én a mai alkalommal azzal szeretnék foglalkozni, hogy a laodíciai állapotból, a laodíciai nyomorult és szegény állapotból hogy lehet eljutni a sofóniási kívánatos, nyomorult és szegény állapotig? És mi a különbség a kettő között? És hogy vezet az út idáig? Mindenek előtt nézzük meg Jelenések könyvének a gondolatát. Itt az elmarasztalás így hangzik, hogy azt mondod magadról, hogy gazdag vagy, meggazdagodtál, semmire nincs szükséged, de nem vagy tudatában az igazi állapotodnak. Nem vagy tudatában annak, hogy nyomorult vagy, szegény vagy, mezítelen, nem vagy ennek tudatában. Mielőtt a Sofóniás ígét ebből a szempontból egy gondolat erejéig megnéznénk, még hadd kérdezzem meg, hogy kire jellemző a világunkban az, hogy nyomorult és szegény? Kire? Mindenkire. Mindenkire. A bűn következtében, amely át és átjárt bennünket, mindannyian nyomorultak és szegények vagyunk. Mindannyian. Lelki szegények vagyunk. Mindannyian ebben az állapotban vagyunk. De mit mond Jelenések könyve? Te ezt az állapotot nem érzékeled, mert úgy érzékeled, hogy gazdag vagy. Nincs szükséged a gyógyulásra, mert azt hiszed, hogy minden rendben van körülötted. Közben nem látod, hogy nyomorult és szegény vagy. És ezzel szemben nézzük meg a Sofóniási kijelentést. Az Úr a végidején fog egy olyan népet marasztani, tehát egy olyan népet fog majd egybegyűjteni, akik nyomorultak és szegények. Látják a saját maguk inségét, szükségét, a bűneiket, de mit csinálnak? Akik bíznak az Úr nevében. akik nem maguk akarják megoldani a bűn problémáját az életükben, akik nem a saját erőfeszítéseikre támaszkodnak, hogy majd azok teszik jobbá, hanem együttműködnek Istennel annak érdekében, hogy el tudja végezni bennük azt a munkát, amit az ember magától egyedül elvégezni képtelen. Emlékszünk arra, hogy amikor Jézusnak föltették azt a kérdést, hogy kicsoda üdvözülhet, mert Jézus ugye egy magas mércét állított az üdvösség elnyeréséért, és akkor mit mondott Jézus? Illetve az emberek, bocsánat, mit mondtak? Kicsoda üdvözülhet. És erre Jézus mit mond? Ami embereknél lehetetlen, az Istennél, Istennel együtt, ővele együtt minden lehetséges. Igen, ez az a kívánatos állapot, ahova el kell jutnunk mindannyiunknak, hogy olyan nyomorult és szegény népek legyünk, akik látják, hogy maguktól képtelenek az életüket megváltoztatni, képtelenek maguktól a bűneikből szabadulni, és az Úrban, az ő nevében bíznak, őt hívják segítségül. És nézzük meg Sofóniás könyve 3. fejezetének a 13. versét, hogy mi fog akkor bekövetkezni, amikor az ember rádöbben arra, hogy valóban egyedül képtelen vagyok, és egyedül csak valóban vergődök az én nyomorúságomban és szegénységemben, lelki szegénységemben. Nézzük meg, hogy akik az Úrban bíznak teljes szívükből, és őrá támaszkodnak, ennek az lesz az eredménye, hogy Izrael maradéka nem cselekszik hamisságot, nem szól hazugságot, és nem találtatik szájában álnokságnak nyelve, hanem legelésznek és lenyugosznak, és nem lesz, aki felrettentse őket. Idáig fognak eljutni azok, akik az Úr nevében bíznak. Hadd kérdezzem meg, hogy emlékezetből mondjuk, hogy mit mond itt ez az ige, hogy a szájukban nem lesz álnokság, nem szólnak hazugságot, hamisságot, stb. Mit mond Jakab apostol arról az emberről, aki a beszédében nem vétkezik? Tökéletes. Tökéletes. Aki beszédben nem vétkezik, az tökéletes. És emlékszünk Jelenések könyve, mit mond a végidőnek arról a népéről, akik nyomorultak és szegények, de az Úr nevében bíznak? Ugyanezt mondja, hogy szájukban nem találtatik álnokság, mert az Isten királyi széke előtt fedhetetlenek. De mint ahogy az elején is említettem, nézzük meg, hogy hogy lehetséges egyáltalán ebből a két állapotból, egyik állapotból a másik állapotba eljutni. Mindenek előtt azt a kérdést szeretném feltenni, hogy ha most úgy erre senki ne válaszoljon, csak úgy magunkban gondolkodjunk el, hogy amikor az ember sokszor a saját jellem hibáira úgy rádöbben újból és újból, amivel évek vagy évtizedek óta küszködünk, akkor úgy teljes szívünkből elhisszük azt, hogy igen, lesz ebből gyógyulás, lesz ebből megváltozás? Ezt úgy elhisszük teljes szívünkkel? Vagy amikor egyáltalán az Isten népe állapotára gondolunk, akik magukat hívőknek vallják, egyáltalán látjuk ezeket az állapotokat, amiben vagyunk mindannyian. El tudjuk hinni azt, hogy ez az ige valósággá válik, hogy nyomorult szegény nép, aki az Úrban bízik, és megtisztul teljesen, és az Isten királyi széke előtt fedhetetlen lesz. Lehetséges, vagy nem lehetséges? Lehetséges, mert ugye az ige mondja, de nézzünk egy másik ige szakaszt is, Ezékiel könyve 37. fejezetéből. Ezékiel könyve 37. fejezetének az első 3 versét nézzük meg. Ezékiel könyve 37. fejezet, első 3 vers. Lőn én rajtam az Úrnak keze, és kivitt engem az Úr lélek által, és letett engem a völgynek közepette, mely csontokkal rakva volt. És átvitt engem azok mellett körös körül, és ímé felette sok volt a völgy színén, és ímé igen megszáradtak. És mondanékem, embernek fia, vajon megélednek-e ezek a tetemek? és mondék, Uram Isten, Te tudod. Milyen döbbenetes ez a leírás, nem? Mit lát Ezékiel próféta, mit mutat neki az Úr? Egy csontmezőt, ami a holtaknak a csontjaival van tele. Hadd kérdezzem, amikor egy ilyen látvány tárul elénk, az életnek valami nyomát látjuk ebben? Semmi. Elszáradt csontmező, a tetemek sokaságával teli. És az Úr megkérdezi a prófétát, hogy ezek a tetemek, ezek vajon meg fognak éledni? És erre nézzük meg, az Úr kérdezi ugye a prófétát, de a próféta nem mer semmit sem mondani, se igent, se nemet nem mer mondani, hanem mit mond? Uram Isten, Te tudod. Ezt egyedül csak Te tudod. Érdemes végigolvasni az egész szakaszt, de most mi csak a szakasznak a végét olvassuk. A 10-től a 13-ig terjedő versekben így olvasom. És prófétáltam, amint parancsolta, és beléjük ment a lélek, és megélettek, és álltak lábaikra felette igen nagy sereg. És mondanékem, embernek fia, ezek a tetemek az Izrael egész háza. Imé ezt mondják, elszáradtak a mi csontjaink, és elveszett a mi reménységünk, kivágattunk. Annak okáért prófétálj, és mondjad nékik, így szól az Úristen. Imé én megnyitom a ti sírjaitokat, és kihozlak titeket a ti sírjaitokból, én népem, és beviszlek titeket Izrael földjére, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, mikor megnyitom sírjaitokat, és kihozlak titeket sírjaitokból, én népem. Nézzük meg ezt az ige szakaszt, egy-két gondolatot szeretnék ebből kiragadni. Ott van ez a csontmező, és a próféta szavára, amit az Úr mondott, a lélek beléjük megy, és mit olvasunk? Megélettek, és a lábaikra álltak, felette igen nagy sereg. Felette igen nagy sereg. És kiket jelképez ez a csontmező, akik utána a lélek által megélettek, kiket szimbolizál? Azt mondja, ezek a tetemek az Izrael egész háza. Az Izrael egész háza. Nincs különbség. Mindannyian a jelenések 3.17 állapotban vagyunk. Nyomorult és szegény. Elveszett a mi reménységünk, ahogy mondja, kivágattunk, elveszett a mi reménységünk, elszáradtak a mi csontjaink. Igen, a bűneinkben vergődünk régóta. De mit mond? Én megnyitom a ti sírjaitokat, megnyitom, mert az Istennek hatalma van arra, hogy a legnagyobb mélységből is kiragadja az embert, a legjobban berögzött rossz szokásokból is menekülést és szabadulást hozzon az ember életében. Az Isten milyen hatalomnál fogva teret cselekszi ezt meg? Ugye ez bizonyos értelemben, ez többszörös profécia. Vonatkozik részint, ugye majd a végső nagy feltámadásra, vonatkozik arra is, amikor az Úr egybegyűjti ugye a fogság után majd az övéit, de vonatkozik lelki értelemben a lelki feltámadásra és megéledésre. Igen, milyen hatalomnál fogva teremti az Úr, cselekszi az Úr mindezt? Emlékszünk arra az ígére, amit Pál apostol a korintusi levélben mondott? Aki szólt, sötétségből világosság legyen, ő gyújtott világosságot a mi szívünkbe. Ő gyújtott világosságot a mi szívünkbe. Az a hatalom, az a teremtő hatalom, aki az egész világ mindenséget létrehozta, a mi elszáradt csontjainkat, a mi megszáradt lelki életünket, a bűneinkben megkövesedett lelki életünket új életre tudja támasztani. Újjá tud bennünket teljes mértékig teremteni. De tegyük fel azt a kérdést, amit most már harmadszorra teszek fel, hogy de hogyan cselekszi az Úr ezt? Hogy viszi végbe az ember életében? Szeretnék egy folyamatot felvázolni. Nézzük meg, hogy a Szentírásban az Isten mit mutat nekünk, hogy milyen utak és módok vannak az Isten kezében arra, hogy bennünket megváltoztasson, hogy kihozzon bennünket a mi bűneinkből. Milyen utak, módok vannak? Ott van az ő igéje. Olvassuk az ő igéjét, és rádöbbenünk arra, hogy fú, hát ezek mi vagyunk. Figyelmeztetést küld az Úr az ő igéjéből. De őszinték legyünk önmagunkhoz, amikor olvassuk az igét, és meglátjuk bennünket, benne magunkat. Mindig engedünk az Isten újjáteremtő hatalmának, hogy újjászüljön bennünket. Engedjük, hogy az ige újjáformáljon bennünket. Milyen gyakran nem engedjük. Az Isten szól a lélek által, késztetéseket ad. Ösztönöz bennünket, sürget bennünket. Mindig engedünk a lélek késztetésének? Engedjük, hogy átformálja a szívünket? Milyen gyakran nem engedjük? Az Isten megy tovább, és megengedi, hogy olyan helyzetbe kerüljünk, amikor igazából nagyon durván lelepleződnek a mi jellemhibáink, hogy tudjunk igazából segítségért kiáltani hozzá. Mert amíg csak sokszor olvasok, igen, hát igen, én is követtem el, igen, de amikor benne vagyunk egy élethelyzetben, nagyon-nagyon nagy bukás vagy megszégyenülés az életünkben, az Isten ekkor dörömböl a szívünk ajtaján, hogy ember ébredj, ne bízzál magadban, mert nézd meg, hogy milyen vagy. Szeretném megkérdezni, hogy erre a folyamatra ki egy tökéletes példa. Péter apostol. Péter apostol, akit Jézus figyelmeztet. Vigyázz, Péter, mert el fogsz bukni. Figyelmezteti többször. Elmondja, hogy meg fogja őt tagadni. Készteti a lélek által, figyelmezteti a szavával. És mi volt az utolsó lépés még Péter tagadása előtt? Mit tesz az Úr? Azt mondja a tanítványoknak, és a három tanítványnak külön, a Getsemáné kertben, hogy mit csináljanak? Virrasszanak és imádkozzanak. És amikor Jézus oda megy a tanítványokhoz, mit lát? Mindegyik alszik. És kit szólít meg? Pétert. Azt mondja, Péter, így nem bírtatok velem vigyázni egy óráig sem? Mondja Péternek, aki gazdagnak gondolta magát, és nem látta, hogy ő a nyomorult, a szegény, a vak és a mezítelen. Azt gondolta, hogy ő ki fogja állni a legnagyobb próbát. Hát ha kell, Jézusért meghal. Vele megy a börtönbe. Ott fogadkozik, olvassuk az igében. És Jézus mit mond neki? Megengedi ezt, hogy lebukjon önmaga előtt, hogy lássa meg, hogy csak szájhősködés volt, nem ismeri önmagát. És ez sem hatott, ugye, az ő életében. Eljutottunk idáig. De ha mindezeknek nem engedünk, akkor az Isten azt mondja, hogy jó, hát akkor hagylak téged magadra? Nem. Az Istennek még mindig van eszköze. Amit nem szívesen alkalmaz, de szükséges, hogy alkalmazzon. Egy Zsoltárt szeretnék megemlíteni. A 32. Zsoltárban nagyon kemény kifejezések, de nem én mondom, hanem az Úr mondja. Azt mondja, hogy ne legyetek olyan, mint a ló és az öszvér, amelynek kantárral és zabolával kell szorítani az ő száját, mert különben nem közelít te hozzád. Tehát az Úr, amikor mi engedetlenek vagyunk, és nem akarjuk befogadni az ő szavát, nem engedünk az ő ezerféle módon való megkeresésének a mi életünkben, akkor megengedi a zablát és a kantárt. És ez micsoda? Olvassuk el Zakariás könyve 13. fejezetének a 9. versét, Zakariás könyve 13. fejezet 9. verse a következőt mondja. És beviszem a harmad részt a tűzbe, és megtisztítom őket, amint tisztítják az ezüstöt, és megpróbálom őket, amint próbálják az aranyat. Ő segítségül hívja az én nevemet, és én felelni fogok neki. Ezt mondom, népem ő. Ő pedig ezt mondja, az Úr az én Istenem. Figyeljük, hogy kezdődik ez a szakasz, és beviszem a harmad részt. Mi az, hogy a harmad részt? Akik még engedik magukat az Úrtól megtisztítani, akikben még van készség arra, hogy engedjenek az Istennek az ő életükben, akik meg akarnak változni, akik nem akarnak belenyugodni a saját állapotukba. Sajnos ez már csak a harmad rész. Mit mond? Beviszem őket hova? A tűzbe. Mi az a tűz a Biblia nyelvezetén? Mi a tűz? A próbák, a nehézségek, a megpróbáltatások tüze. Mit mond Péter apostol? Szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, amely megpróbáltatás véget támad közöttetek, mintha valami rettenetes dolog történne veletek. Tehát a tűz a Bibliában az mindig a megpróbáltatásokat jelképezi. És mit mond? Beviszem a harmad részt hova? A tűzbe. És megtisztítom őket, amint tisztítják az ezüstöt, és megpróbálom őket, amint próbálják az aranyat. Ő segítségül hívja az én nevemet, és én felelni fogok neki. Ezt mondom, népem ő. Ő pedig ezt mondja, az Úr az én Istenem. Tehát az Úr nagyon sokszor, ami megjobbulásunk érdekében próbákat, nehéz helyzeteket enged meg a mi életünkben. Álljunk meg itt egy pillanatra, és szeretném megkérdezni, és jól gondoljuk meg a választ. Ezek szerint a próbáknak van bűntől megtisztító ereje? Jól gondoljuk meg a választ. A próbáknak van bűntől megtisztító ereje? Nincs. 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 Hadd kérdezzem meg, a nehézség önmagában az embert megtisztítja? Nem. Hanem a próba, a nehézség eszköz az Isten kezében. Mire? Mit olvasunk? Beviszem őket a megpróbáltatás tüzébe. És mit fog csinálni? Segítségül hívja az én nevemet. És én felelni fogok neki, és azt mondom, népem ő. Ő pedig ezt mondja, az Úr az én Istenem. Tehát a próba önmagában nem tisztítja meg az embert, mert hadd mondjam, amikor egy próba éri az embert, egy nehéz helyzet, abban a pillanatban kettős hatás jelentkezik az ember életében. Mi ez a kettős hatás? Az egyik, hogy az Isten a közelébe akar vonni, hogy a nyomorúságban őt keressük teljes szívünkből. Hadd kérdezem, mikor tudunk buzgóban imádkozni? Amikor olyan minden kényelmes körülöttünk, vagy amikor bajban vagyunk. Mikor tudunk buzgóban imádkozni? Ugye egyértelmű, hogy mikor. És az Isten az ő közelében tud bennünket átformálni, érinti a szívünket, lelkünket, mert megtaláljuk őt igazából imában. Igen, a próba eszköz az Isten kezében. És nézzük meg, mit mond. Segítségül fogja az én nevemet hívni. És én felelni fogok neki. És mit mond? Azt mondom neki, mondja az Úr, népem ő. Ő pedig azt mondja, az Úr az én Istenem. A próba, nehézség, eszköz, ami megtisztításunk érdekében, de nem automatizmus. Mert, mint ahogy mondtam, Isten erre készített bennünket a nehéz helyzetben. Sátán pedig ugyanakkor, amikor egy nehéz helyzet adódik az életünkben, amit Isten megenged, Sátán abban a pillanatban mivel kísért bennünket? Csüggedj el, add fel, nincs értelme. Figyeljük meg, hogy hányszor van, hogy próbákban, nehéz helyzetekben emberek megkeményednek és elfordulnak az Istentől. Tehát a próba önmagában nem tisztítja meg az embert. De az Istennek ez egy olyan utolsó, olyan értelemben utolsó a sorban legkeményebb eszköze, hogy hozzá vonzon bennünket, mert nem akarja, hogy elvesszünk. Nem akarja, hogy elvesszünk, hanem azt akarja, hogy eljussunk a jelenések állapotából a sofóniási, nyomorult és szegény állapotba. És szeretnék egy néhány szót a próbákról szólni. Próbák, amik nem látszanak kellemetesnek az embernek. Ha úgy őszinték akarunk lenni, ki az, aki nagyon szereti a próbákat és a nehéz helyzeteket? Azt hiszem, hogy egyikünk sem az a típusú. Tehát nézzük meg, hogy ezeknek a próbáknak mik a jellegzetességei. Egy kicsikét nézzük meg közelebbről, hogy az Isten kezében milyen eszköz ez, és hogy tudja igazából a mi javunkra fordítani, és mik ezeknek a jellegzetességei. Mindenekelőtt szeretném azt elmondani, akik itt jelen vannak, azok közül többen hallottátok már, mert régebben egyszer én ezt elmeséltem itt, de azok kedvéért, akik ezt még nem hallották, hadd mondjam el, hogy én az életemben egyetlen egyszer láttam egy aranytisztítási folyamatot. Egy aranytisztítási folyamatot, ami nagyon-nagyon különleges volt, és nagyon-nagyon benne maradt ennek a tanulsága az én életemben. Volt egy testvérünk, egy ötvös testvér, akit meglátogattam, és az ő házában, pontosabban a telken, ahol lakott, volt egy műhely, ahol ötvös volt, tehát aranytisztítás is volt, tehát aranyjal dolgozott természetesen, meg ezüsttel, ilyen fémekkel. És amikor ott voltam, mondta, hogy hát biztos érdekel téged, hát megmutatom, hogy hogy néz ki egy aranytisztítás. Nagyon érdekes volt. Vett egy ilyen kis olvasztó tégelyt. Vett egy aranylapocskát, egy ilyen kis téglalapal, kb. Ekkora kis téglalapal, akú vékony lapocska volt, beletette az olvasztó tégelybe, és meggyújtotta alatta a lángot. És a hő hatására egyszer csak ez az aranylapocska elkezdett ott ugrálni abban az olvasztó tégelyben, úgy ide-oda hánykolódott, és egy idő után az volt a döbbenetes, hogy így ránézve szabad szemmel meg lehetett látni a szennyeződéseket benne. Meg lehetett látni az oda nem illő dolgokat. És egy idő után ezek maguktól úgy elkezdtek leválni erről az aranylapocskáról, az pedig zsugorodott, összezsugorodott egy kis gömbé, és utána elzárta az ötvös a tüzet alatta, megfogta egy csipesszel, belemártotta, nem tudom milyen anyag, sav, lúg, mit tudom én, valamiben belemártotta, kivette, ragyogott. Csodálatos volt az az arany. És a hamu az minden, az ott maradt, ugye az olvasztó tége alján, a salak, az oda nem illő dolog. Mi volt ebből nekem az óriási nagy tanulság? Egyáltalán láttam egy ilyet, hogy az első óriási nagy tanulság ebből számomra az volt, hogy az ember életében sokszor saját magunk számára, mikor látszik meg igazából, hogy milyen a mi jellemünk, a mi természetünk, hogy mi van mi bennünk, a próbák hatására. Most mindenkitől elnézést kérek a nagyon evilági példákért. De például, hogyha közlekedünk az utcán autóval, és mindenki betartja a közlekedési szabályokat, udvarias, átenged mindenkit, akkor kiderül, hogy milyen ingerültek vagyunk. Nem derül ki, mert minden szépen megy. Mondom, hogy nagyon egyszerű példa. De amikor itt vágnak be, ott vágnak be, vagy a sorban állás közben, a közértben szemtelenkedik, és a kosárral féllerökve, stb., nem akkor derül ki. Mondom, hogy elnézésre nagyon egyszerű példát mondok, direkt ilyen egyszerűt, hogy az emberből a nehézség, mondom, ez egy olyan apróság, de akkor derül ki, hogy igazából mi van az ember szíve mélyén. Mert a nehéz helyzetben válik igazából nyilvánvalóvá. Ez az egyik tanulság. A másik tanulság, amit figyeltem itt az aranytisztításnál, döbbenetes volt. Ott álltam a testvérünk mellett, és azt láttam, hogy beszélgettünk, tehát beszélt velem folyamatosan, de nem rám nézett. Folyamatosan nézte azt a kis tégelyt, folyamatosan le nem vette a tekintetét róla. És pontosan tudta, hogy melyik pillanatban kell elzárni a tüzet, egy pillanattal nem hagyta tovább, mint ameddig annak égnie kellett ahhoz, hogy megtisztuljon az arany. Mit mutatott ez az én számomra? Isten beleenged bennünket a próbák tüzébe, beleenged. De ne gondoljuk, hogy a próbában magunkra hagy. Éreztük már úgy egy nehéz helyzetben, hogy a próbában teljesen egyedül vagyunk, és szinte reménytelen a helyzetünk. Ne feledjük el, hogy az, aki megengedte a próbák tüzét alattunk fellobogni, egy pillanatra le nem veszi a tekintetét rólunk, tudja, hogy mikor kell elzárni alattunk, és egy pillanattal nem tartja tovább a nehézséget, mint amennyire szükségünk van a mi megtisztulásunk érdekében. Hadd kérdezzem meg, hiszünk az Isten szavának és az Isten ígéretének? Hiszünk? Ez ugyanolyan bizonyos ígéret, mint Jézus visszajövetele, vagy bármi más ígéret a Szentírásban. Ha én engedem magam megtisztítani, és nem keményítem meg a szívemet, az Isten pontosan tudja, mit, mikor, mennyi ideig enged meg az én örök javamra. De menjünk tovább ebben a gondolatban, mert nagyon sok mindent szeretnék még csak röviden, de érinteni a próbák kapcsán. Egyáltalán tegyük fel azt a kérdést, hogy mi az, hogy próba? Mi az, hogy próba? Tudjuk ezt így definiálni? Mi az, hogy próba? A próba, én se tudom definiálni, csak körül tudom írni, bocsánat, csak úgy nagyon körül tudom írni, hogy a próba egy nem szeretem helyzet. Egy olyan helyzet, amitől az ember önmagában visszariad, ami nem kívánatos az ember számára. És ez rengetegféle lehet. A próba nem az, nem lehet azt mondani, hogy a próba egy autóbaleset, a próba egy betegség, a próba egy munkahely elvesztése. A próba egy válás, egy tragédia. Nem tudom, szóval értjük? Tehát nem lehet így azt mondani, hogy ez a próba. Rengetegféle próba van az ember életében, és az Isten személy szerint adja vagy engedi meg a próbát, amire nekem éppen szükségem van. Tudnélik, hadd mondjam, hogy ami nekem próba, az a másik embernek lehet, hogy egyáltalán nem próba. Egyáltalán, föl sem veszi. Engem meg lehet, hogy tényleg a legvégsőkig megráz. Megint egy nagyon-nagyon apró példát mondjak, és a Jóisten óvjon meg ettől, de ha például mondjuk az országúton mondjuk egy defektet kapnék, hát ez nekem egy hatalmas próba lenne. Mit csinálok? Egy olyan valakinek, aki ért hozzá, vagy valami, hát kiugrik, előveszi a kurblit, a pótkereket fölteszi, és megy tovább. Nem tudom, szóval értjük, nem vagyunk egyformák. Tehát az Isten pontosan tudja, hogy mi az a nehézség, amit meg kell, hogy engedjen az életünkben ahhoz, hogy ez a teljes ráhagyatkozás, a hozzámenekülés, ez megtörténjen az ember életében. Mert mit mond? Marasztok közötted nyomorult és szegény népet, aki az Úr nevében bízik. Mert látja, hogy nem tudja megoldani, nem tudja a pótkereket felszerelni egyedül, aki csak is az Úr nevében bízik, hogy ő majd küld segítséget, és fog megoldás jönni az életemben. Szeretném megkérdezni, hogy mi vajon felismerjük-e a próbákat? Felismerjük-e a próbákat? És szerintetek a próba, mert az előbb definiáltuk, hogy nem szeretem helyzet, de szerintetek a próba lehet egy szeretem helyzet is? Bizony, hogy lehet. Lehet, hogy amikor az Isten megenged valamit az ember életében, egy jólétet, egy valami olyasmit, ami szintén próbának bizonyul, ezt most a zárójelbe szerettem volna megjegyezni, most általában a negatív próbákról beszélünk, de azért ezt is szeretném megjegyezni, hogy sokszor próba az ember életében is bizonyos jó dolog, amit az Isten megenged az ember életében. De teljesen mindegy, hogy negatív körülmény vagy jó körülmény. A Kiben bízhatunk című könyvből szeretnék olvasni egy-egy gondolatot, és az első gondolat, amit szeretnék olvasni, a következő. Figyeljük! Az Úr meg tudja tenni értünk, ami csak jónak látszik szemében. És figyeljük! És semmit sem lehetséges tenni értünk vagy ellenünk, csak amit az Úr gondviselése megenged. Figyeljük! Ha mi az életünket az Istenre bízzuk, akkor se jó, se rossz nem történhet velünk, csak úgy, ha az ő gondviselése megengedi. Próba ér a jó helyzetben, a rossz helyzetben, próba, de mind az Úr előtt van, mielőtt megengedné az életünkben. Nagyon-nagyon szeretem a következő idézetet, amit olvasok, és szeretném, hogyha ezt nagyon-nagyon megjegyeznénk. Mennyei atyánk kiszab és lemér minden próbát, mielőtt megengedné, hogy a hívőre következzen. Figyelembe veszi a körülményeket és azok erejét, akik próbája és vizsgája alatt állnak. és sohasem engedi meg, hogy a kísértések súlyosabbak legyenek, mint amennyinek ellene tudnak állni. Mit mond? Nem úgy van, hogy esetlegesen, véletlenszerűen történnek ezek velünk. Kiszab és lemér minden próbát. És nem engedi, hogy súlyosabb legyen, mint amit az ő erejével, ha őt segítségül hívjuk. Mit olvastunk Zakariásnál? Segítségül hívja az én nevemet. Amit az ő erejével ne tudnánk megállni. Nem engedi. Hogy mondja ezt Pál apostol a korintusi levélben? Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok. De hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint ahogy azt elszenvedhetnétek, sőt a megpróbáltatással együtt a kimenekedést is majd megadja, hogy elszenvedhessétek. Nagyon érdekes, hogy a próbák az ember életében nagyon sokszor türelmetlenséget váltanak ki az emberből. Tudnélik, a próbák abból a szempontból sem egyformák, hogy van, amelyik rövid ideig tart, egész rövid ideig, van, amelyik kicsit hosszabb ideig, van, amelyik hónapokig, évekig vagy évtizedekig. Nem minden próba egyforma. Nem minden próba egyforma. Ilyen szempontból sem. De a próbában, ha mi igazából az Urat szeretjük, és hozzáfordulunk, segítségül hívjuk az ő nevét, honnan tudjuk azt egy próbában, mondjuk egy hosszan tartó próbában, honnan tudjuk azt, és mi a bizonyítéka annak, hogy az Isten valóban ott van velünk, csak még kell, hogy az a bizonyos próba tartson. Honnan tudjuk, hogy az Isten nem hagyott el bennünket, és ott van velünk? Honnan tudjuk? Hogy erőt ad a próba elviseléséhez. Erőt ad a nehéz helyzethez. Emlékszünk az igére? Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. És utána mit mond? Mi az első, amit ígér? Megerősítelek, sőt, megsegítelek. Először jön a megerősítés. És mit ígér az Isten nekünk? Amilyen a napunk, olyan lesz az erőnk. Ha nagy próbában vagyunk, nagy erőt fogunk kapni. Ha kisebb próbában, kisebb erőt. Ha még nagyobba, akkor még nagyobb erőt. Akkora erőt fogunk tudni kapni, amekkora ahhoz a helyzethez szükséges, hogy el tudjuk hordozni hitben. Nagyon-nagyon döbbenetes dolog az, hogy amikor az ember egy-egy nehéz helyzetben van, sokszor nem látja, hogy ennek mi lesz a vége, vagy milyen céllal engedi meg az Isten az ember életében a próbát. Sokszor az ember ezt nem érti. Nekem itt az irattárcámban körülbelül 25 évvel ezelőtt óta, már meg is mutatom, már így néz ki szegényke, össze van gyűrve, de itt van, amikor kinyitom, ez mindig itt van, ez a kis vers a tárcámban. Hadd olvassam föl egy nagyon rövid kis vers. Az a címe, hogy a kő üzen. Gondolod, kerül életed útjába egyetlen gátló kő is hiába? Lehet otromba, lehet kicsike, hidd el, ott van, ahol kell lennie. De nem azért, hogy visszatartson, se hogy lohassza merészséged, jóságos kéz utadba azért tette, hogy te megállj mellette. Nézd meg a követ, aztán kezdj el beszélni róla Isteneddel. Őt kérdezd meg, milyen üzenetet küld ezzel az akadállyal neked. És ha lelked Istennel találkozott, utadban minden kő áldást hozott. Figyeljük meg, mennyire gyönyörű ez a vers. Mennyire szépen mondja el, hogy nincs egy gátló kőse az utunkban, ami véletlenül van ott. De mit mond? Amikor ott van a gátló kő, mit csinálj? Állj meg, és beszélgessél a kőről az Istennel. Mit üzen ezzel az akadállyal neked? És az Isten rá fog világítani sok mindenre a mi életünkben, hogy mi hiányzik belőlünk, vagy mit miért engedett meg a mi életünkben. Az Isten megmutatja nagyon sokszor, nem mindig, de nagyon sokszor megmutatja. Szeretnék három dolgot megemlíteni, amit az Isten minden egyes próbával, akármennyire különbözők is a próbáink, meg akar nekünk tanítani. Az egyik, amit meg akar tanítani, az a türelem. Önmagunkhoz intézem csak a kérdést, senki ne válaszoljon rá. Hogy állunk a türelemmel? Előjárunk az élen a türelemmel? Ugye, hogy mennyire sokszor az ember nem tud türelmes lenni, vagy igazából kitartóan várni türelemmel, hittel valamire. A másik, amit minden egyes próba céloz, hogy elérje bennünk, a hitünknek a növekedése. Minden egyes próbával Isten a hitünket akarja növelni, mert azt akarja, hogy hozzáforduljunk, hogy tapasztalatokat szerezzünk vele, amire szükségünk lesz az előttünk álló időben. És itt megállnék, mielőtt a harmadik pontot még megemlítem. A próbákban még az is közös, hogy az Isten, amit most megenged a mi életünkben, amit azt akarja, hogy most tapasztalatból elnyerjünk, ezekre a tapasztalatunkra szükségünk lesz az előttünk álló időben. Szükség lesz mindegyikre. És még egyszer elnézést megint mindenkitől, de azt mondom, hogy az Úrnál jobb edző nem létezik ebben a világegyetemben. Egy edző mit csinál a versenyzőjével? Edzi, tudja, hogy most, mit tudom én, most van ez az úszó világbajnokság, hogy most, mit tudom én, most a kart kell edzenie, a lábtempója nem jó, a fordulója nem jó. Tehát edzi, gyakoroltatja vele azt, amire éppen szüksége van, hogy a lehető legjobb eredményt tudja elérni. Az Isten pontosan ezt teszi velünk, ahol gyengék vagyunk, edzeni akar bennünket, mert szükségünk lesz az előttünk álló időben ezekre a tapasztalatokra. A harmadik dolog, amit meg akar velünk tanítatni, a teljes ráhagyatkozásra, iránta való bizalomra, szeretetre és alázatra. Tehát ilyen jellemvonásokat akar az Isten bennünk kialakítani a próbák által. Szeretném megkérdezni ezek után, hogy mi szeretjük-e a próbákat, hálát tudunk-e adni a próbákért az Istennek. Milyen ritkán jutunk el oda, hogy meg tudjuk köszönni a nehéz helyzetet az Istennek, pedig az Isten ide akar bennünket elvezetni. Hiszünk-e az ő szavában, az ő ígéretében? Úgy elgondolkodtam azon, hogy az Isten azt akarja, hogy saját magunk szerezzünk vele tapasztalatot. Csodálatos olvasni az igét, a tapasztalatokat? Csodálatos? Jaj, de csodálatos! Olvasni, hogy a három héber ifjút hogy szabadította meg az Úr a tüzes kemencéből. De hadd kérdezzem, szerettünk volna belépni a tüzes kemencébe? Szerettünk volna ott lenni, amikor bennünket vetnek be? Vagy az oroszlánok vermébe? Nem tudom, értjük? Tehát az ember szereti olvasni a végét, hogy jaj, de gyönyörű, és micsoda nagy tapasztalat. De az Isten keresztül kell, hogy vezessen bennünket ezeken a lépéseken keresztül is, hogy a hitünk megszilárduljon és megedződjön. És egyetlen egy idézetet szeretnék felolvasni még itt a végéhez közeledve, egyetlen egy idézetet, ami a következőképpen hangzik. De előtte szeretném azért azt megkérdezni, hogy látjuk a saját életünket, hogy a próbák egyre csökkennek az életünkben, az életünk egyre könnyebb és szebb, vagy pedig egyre több próbával és nehézséggel találkozunk. Én azt hiszem, hogy ez utóbbi inkább a jellemző. És nézzük meg ezzel kapcsolatban, mit olvasok. Gondosan tanulmányozzuk az élet minden olyan eseményét, melyekben részünk van, mert azok a mi jellem nevelésünk részei. És most figyeljük. És amint közeledünk a világ történelmének lezárásához, vagy egyre gyorsabb ütemben haladunk a keresztény növekedésben, vagy pedig ugyanilyen gyorsan fejlődünk vissza. Mit mond? Az Úr mindent megtesz, teljes erejével formálni akar bennünket. Megengedi a nehézséget, a próbák özönét, hogy neveljen, csiszoljon bennünket, a hitünket erősítse. De ha mi ellenállunk, akkor keményedik a szívünk. És vagy hatalmas mértékig engedünk a késztetésnek, és lágyul a szívünk, és készülünk, és elkészülünk Jézus eljövetelére, vagy pedig megkeményedünk, és visszafejlődünk. Én szívem mélyéből kívánom, hogy az Isten életünkben megengedett próbái el tudják érni a maga hatását és célját a mi életünkben. Szívem mélyéből kívánom azt, hogyha valamiről esetleg nem is látjuk menet közben, hogy az Úr mit miért engedett meg. Bízunk a kijelentésben, hogy amit én cselekszem, azt most nem érted, de ezután majd megérted. Nagyon sok mindenre már itt ebben a földi életben fény derül. De lesznek olyan dolgok, amiket majd csak az örökké valóságban fogunk megérteni. Annyira szeretem azt az idézetet, amely így hangzik, hogy azok a próbák és nehézségek, amik a legnagyobb csalódást, keserűséget, bánatot, stb. Sorolja okozták az életünkben, meg fogjuk látni az örök életben, hogy az életünk legnagyobb áldásai voltak. De mi kell ehhez? Hit és bizalom a mi szerető Istenünkben. Aki, hogy szól az ígéret? Akik őt szeretik, minden a javukra van. És én szívem mélyéből kívánom, hogy ez legyen mindannyiunk életében, és el tudjuk majd mondani Ezékiás királlyal együtt, hogy imé áldásul volt nékem a nagy keserűség. Amen. Kegyelmes Istenünk, mennyei jó édesatyánk, szívünk mélyéből szeretnénk köszönetet és hálát mondani a te irántunk tanúsított végtelen szeretetedért, gyengétségért, türelmedért, amelyel hordozol bennünket. És köszönjük neked, Istenünk, hogy a te végtelen szeretetedben, ha mi nem engedünk a te késztetésednek, a hitünk növelése, a jellemformálásunk érdekében, köszönjük, hogy megengeded a próbákat. Köszönjük, Istenünk, hogy ezeknek a próbáknak célja van, egyik sem céltalan az életben, hiszen semmi sem történhet velünk, csak amit a te gondviselésed megenged. Urunk, köszönjük az ígéretet, hogy a téged szeretőknek mindent a javára fordítasz. Urunk, adjad, hogy higgyünk a te szavadban, a te ígéretedben. Urunk, köszönjük, hogy a próbákat szeretetből adod, hiszen te nekünk üzened a te ígédben, hogy akiket te szeretsz, megfedded, megfenyíted, hogy igazából teljes szívünkből te hozzád tudjunk buzgóságosan térni. Istenünk, hadd köszönjük meg együttes szívvel az életünk összes próbáját, és köszönjük, hogy mindez mutatja, hogy te nem mondtál le rólunk, és köszönjük, hogy formálni, nevelni akarsz bennünket. Urunk, kérünk, növeld a mi hitünket, adjál nekünk bizalmat te benned, növeld a mi szeretetünket te irántad, és adjál türelmed, békét a nehéz helyzetben is. Urunk, köszönjük, hogy ez te nálad elérhető, és köszönjük, Urunk, hogy eljuthatunk így abba a nyomorult és szegény állapotba, abba a kívánatos állapotba, hogy teljesen csak te benned bízunk, reád bízzuk magunkat, hogy te cselekedjél bennünk, velünk, értünk és általunk. Így szeretnénk, Urunk, mindannyiunk életét a te kezedbe lehelyezni. Te tudod a mi egyéni szükségünket, próbáinkat, nehézségeinket, örömünket, bánatunkat. Urunk, a mi szükségletünkhöz mérten, legyél velünk, támogass, és erősíts bennünket, és válts be a te ígéretedet mindannyiunk életében, Jézus Krisztus áldozatáért. Amen.